Otthon. Volt valami egyhangú, méla nyugalom Kisjenőben, ahol a várakozás olyan hosszúra nyúlt mindig, hogy nem is volt értelme beszélni róla. Rendszeres levelezésben álltam az indiánokkal, de nem igazán volt, amiről írni. Ők továbbra is indiánok voltak, én pedig nem. Külön világban éltünk, és a nyár hamar fogyott. A székely akcentus hetekig eltartott bennem, anyám mindig lelkesen mosolygott, mint aki hazai szót hall. Apám legyintett. Kinövi. A gyerekek vihogtak, röhögtek. Én sem tudtam mindig, hogy a dadogás vagy a hangsúly miatt. Nem is volt fontos, mert ha nem akartak letorkolni, akkor a dadogást észre sem vették, és egy gazdagabb nyelvi univerzumból érkeztem haza mindig. Neked sokkal több szavad van, mint nekem, mondta az egyik barátom, és ezt helyesen érzékelte, mert ha az ember egyszerre több nyelvjárásban van otthon, a világot is többnek érzékeli. 1975 őszén, pár nappal az iskolakezdés előtt félretettem életem utolsó mesekönyvét, és kiolvastam az utolsó Mohikán című regényt, hogy megtudjam végre, ki vagyok én a baróti indián csapatban. Ezzel gyakorlatilag elkezdődött számomra az irodalom. Falni kezdtem a könyveket, és mivel akkoriban a környezetemben alig akadt más indiános könyv, mindenféle pótlékra fanyalottam. Unkas történetét már betéve tudtam. Egész passzusokat idéztem pontosan, akadozás nélkül, és mindig elsírtam magamat a végén, bár igyekeztem titokban tartani. Nagy bánatom volt az sokáig, hogy Kisjenőben alig akadt olyan gyermek, akire az indiánok világa komoly hatással bírt volna. Megnéztük a moziban vagy a tévében Gojko Miticset, meg Pierre Brice-t, és mentünk tovább. Nekem kimondhatatlanul fájt, hogy abban a legalább 100 western filmben, amit a román televízióban adtak a 70-es évek végén, szombatesténként, az indiánok rendszerint buta, nevetséges vagy éppen gonosz bandának voltak feltüntetve. Olyanok, mint a cigányok, mondta egyszer apám. És ettől nagyon megsértődtem, mert kiderült hamarosan, hogy ő sem olvasta Winnetou meg Old Shatterhand történetét. Még arról sem hallott, hogy Kossuth Lajos a börtönben J.F. Cooper regényeit olvasta. Unkasznak tehát a magyar szabadságharchoz is köze van. Mégis ugyanarra a sorsra jutottunk, mint a részbőrűek. Úgy éreztem. Indián szavak a rádióban. Mondhatnám, de ez egy későbbi korszak, amikor apámat már egyáltalán nem érdekli az irodalom. Indiánozni nem lehetett Kisjenőben, de a Cartier körül egy színes mocsárvilág maradványai terültek el, amelyet a gyermeki fantáziánk hamar benépesített hiedelem lényekkel, és volt pióca, vízisikló, temérdek szúnyog, béka, szorgalmasan horgáztunk, és ha olykor térdig süllyedtünk az iszabba, pontosan tudtuk, hogy a babaó elkaphatja a bokánkat, és nem ereszt. Nem tudom, ki lehetett ez a babaó, de volt tüzes, meg vízi változata. Albi félkezű nagyapja mesélte, hogy miket tud az a szörnyeteg, de én nem vettem komolyan, ahogy ők sem az indiánokat. Albi a legjobb barátom volt. A szomszédházban laktak. Együtt mentünk minden reggel iskolába. Hosszan volt a pattársam, akivel teljes egyetértésben telt el a kisjenői gyermekkorom, pedig sok dologban különböztünk. Engem a vadon érdekelt, őt a foci. Én a humán dolgokat kedveltem, ő a matekot. Alacsony volt és zömök, én magas és vékony. Szinte mindenben jobb volt, mint én. Csak hát az indiánok és a duma nagyon szerette, ha a székelyföldi világról beszélek. Sosem volt olyan jó hallgatóságom, mint ő. Komolyan vettük egymást, mint a kisfiúk. Nagyon ritkán vesztünk össze, bár egyszer hozzávágtam a harapófogót, mert egy szegről nem tudtuk eldönteni, hogy patkó szege vagy sem. Én irigyeltem, mert voltak testvérei. A legnagyobb húga jobban focizott nálamnál, és félelmetesen lőtt kapura. Technikás volt, meg pontos, nagy erővel tudta rúgni a bőrt. Ő lett az egyetlen igazolt futballista közülünk. Nem lett román válogatott, de közel járt hozzá. Mindig velünk volt, együtt horgáztunk, csatangoltunk, együtt jártunk iskolába. Sehogy sem értettük, hogy foghat Tamara nagyobb halakat, mint mi. Kétségbejtő volt. Két húga volt még Albinak. Az anyjuk nem dolgozott, az apjuk valahol egy farmon vitézkedett. Néha a lóháton jött haza, máskor motorral, és gyakran részegen. Elképesztő jelenetek voltak a szomszédban, mint egy olasz filmben. Egyszer a kuktafazék is fárobbant. Hiába építetett anyám kerítést eternit lapokból, minden áthallatszott, pedig még az ablakot is becsuktuk. A Zsuzsi néni visított. Ők is olyan család voltak, amilyen mi nem vagyunk. Néha volt autójuk, máskor nem volt. Jártak vendéglőbe táncolni, és voltak a tengeren is. Sokszor úsztak az adósságban, azután megadták mégis. Nem lehetett pontosan tudni, miből. Ők voltak a totális ellenpélda. Csak én ezt nem értettem, mert sokkal színesebben éltek, mint mi. Igaz, rendetlenség volt náluk, örök felfordulás, cirkusz, de szerettem náluk lenni. Anyám pedig nem szerette, ha ott vagyok, inkább jöjjenek át a gyerekek. Fjodor bácsi néha az egész gyereksereget felülteti a lovas kordéra, kimegyünk a mezőre valahova, dohányosba, egy régi mintagazdaságba, ami a Csernovics gróféké volt hajdanán. Máskor az oldalkocsis motoron kapaszkodunk rémülten a huppanókban. Sokan vagyunk, és teljesen szabályellenes az egész. Albival traktort vezetünk, meg egyszer teherautót, légpuskával célba lövünk. Magunk sajtoljuk házilag a lövedéket. Az a legjobb, amikor Fjodor bácsi leáll velünk focizni. Ledobja a táskáját, lerúgja a félcipőjét, és pantallóban, fehér inkben kicselez mindenkit. A felesége megvisít, hogy Feri az okni! Ő visz először és utoljára Kisjenőben vendéglőbe. A nájlon akkor még decens hely. Zenekar játszik, az egyik szomszéd a harmonikás. Lehet ebédelni is, később már csak az intimben. Azután ott sem. Nem bírom megenni életem első flekkenét. Nekem az egy hétre volna elég. És ebéd után Albival elosztunk egy sört. Nem ízlik, de büszkék vagyunk rá. Ezt nehogy otthon elmondjátok. Szól az apja. És mi titkot tartunk, mint a 10 éves kisfiúk. Albinak belevaló apja van. Az enyém csak úri ember, gondolom akkor. Fjodor bácsi az első, szinte egészen elrománosodott magyar, akit megismertem. Román iskolába járt, román környezetben élt és dolgozott mindig. Csak a felesége volt magyar, akivel Késhegyig menő küzdelmet vív rengeteg dologban. Főleg abban, hogy nem érdemes magyar iskolába járatni a gyerekeket. De a néni nem enged. Ő is aféle erdélyi szökevény, aki az Alföldön ragadt. Hasonló képlet, mint az anyám, csak nem vallásos. Tűzről pattant hisztérika. Talán a nagyapám sem tud úgy káromkodni, ahogy a gyerekeit vagy a macskát szidja. A román-magyar keveréknyelv ebben elképesztő. Büdös kurva bulandra. És a futöté Sztálin, basszom meg Sztálin. Rakja belétek a dumnézó a faszát, egy nagy mocskos szkráfa vagy. Azaz koca. Kezdetben félek ettől, azután megszokom. Rájövök, hogy tűzi játék csupán, mindenkori hangaláfestés. Akkor kell tőle félni, ha csend van. Fjodor bácsi magyarnak tartotta magát, de románul tudott jobban. Érdekes keverék nyelvet beszélt, utólag a csángókra emlékeztet. De a magyar hangrejtése alföldi. A román akcentusa meg nem a helyi, hanem amit az olténiaiak beszélnek. A román dallamosság és a magyar darabosság furcsa ellentétben állt. Tőlünk mindig elnézést kért, hogy nem tud jól magyarul. Ez engem általában zavart, mert úgy gondoltam, teljesen jól beszél, csak nem akar. Maradéktalanul azonosult a rendszerrel, amellyel szemben sokáig semmilyen ellenérzése nincs. Apám szerint annyit tud a világról, amennyit a pártgyűlésen elmondanak neki. Tipikus mezőgazdasági pártkáder. Szorgalmasan meghallgatja Ceausescu beszédeit, és mindenkit elegánsan lefocizik a pályáról. A 80-as években egyszer csak váratlanul lemagyarázzák a kollégái, és valamilyen csiszlikségért kap egy év felfüggesztettet. Úgy érzi, azért történhet ez meg vele, mert magyar. Nem tudja, hogy a román állami és pártvezetőség etnikai tisztogatást hajt végre. A legtöbb felelős beosztásban lévő magyar vezetőt leépítik, többnyire szolgálati vétség vagy kihágás miatt. Apró ügyek ezek, de nem a vállalati szervek, hanem a Securitate nyomoz. és az államügyészség jár el. A 82-es világbajnoki selejtezőket már együtt szurkoljuk végig. Minden meccset nálunk nézünk. Magyar gólkor extázis van, máskor méltatlankodás. Albival magyar liceumba fogunk menni az általános iskola után. Utolsó éven együtt is lakunk. A rendszerváltás után Fyodor bácsi is presbiter lesz a kisenői református egyházban. Templomba menet apám tart neki mindig felkészítőt, hazafelé tőkés püspököt szidják és politizálnak. Anyám haragszik érte, mert elrontják a vallásos hangulatát. Egyáltalán szabad-e a püspököt szidni hívő keresztény embernek? Zsuzsi néni katolikus. Albiékon kívül csak toldiék magyarok az utcánkban. Románok, cigányok és németek is vannak. Focizni mindig lehet. Valakik állandóan rúgják a labdát. Másra nem alkalmasak. Nagyon kicsi az érintkezési felületen velük. Bár ez alapvetően falusi környezet, lakótelepi mentalitás uralkodik. A családoknak semmi közük egymáshoz. Senki nem rokon a senkinek, mindenki a saját házát csinosítja. Más nem érdekli. Az otthonról hozott világot elhallgatja. Egyebe pedig nincs. Nem tud semmiről. Egyházak épülnek. Egyenélet van. Időbe telik, amíg a sajátosságok kiütköznek. A falon vagy a kerítésen. Nincsen semmilyen indítatás arra, hogy a másfél évvel a saját világát ismertesse az ember, mert azt gondolja, hogy az jelentéktelen, nevetséges, és mindenki lenézi, vagy éppen ellenkezőleg a sajátja az egyedül értelmes, egy kicsit mindenki zavarban van. A város hierarchiájában a Cartier nagyon mélyen áll. Bevándorlók vagyunk, jöttmentek, hordalék, nem tartozunk a textúrába. Hiába mondom, hogy kinek a fia vagyok, alig jelent ez valamit az őslakók szemében. Ágyát még csak tudják, hol van. A legszegényebb lepusztuló magyar falu a környéken. Barótról senki nem hallott. Azt sem könnyű elhitetnem, hogy a székelyek magyarok. És ezért én mindig meg vagyok sértődve. Leggyakrabban hozzánk jönnek távoli rokonok. Nagy szenzáció. Kivált, ha autón érkeznek. Az első alkalommal nem is ér el a házunk igadácsia. Akkora sár van. A legtöbb szomszédunk nem vágyik haza a szülőföldjére, mint anyám. Egyedül Puskáriújék költöznek vissza a Dunadeltába, onnan jöttek. Cigányfélék, mondja apám. Anyám szerint nagyon rendes emberek voltak. Szerint a románok és a cigányok sokkal rendesebbek, mint a magyar szomszédaink. Toldiék igazi parasztok. Egy szomszédos magyar faluból költöztek az utcánkba, valamivel utánunk. És magukkal hozták az összes falusi habitusukat. Ők soha sehol nem érzékelik, hogy nem otthon vannak. Nem a kertben vagy az istálóban. Nagy darab, durva, hangos, agresszív emberek. Ők is úgy tudják, hogy az egyedüli, értelmes világ az, amiből eljöttek. Haragba is kerülnek sorra mindenkivel. Járda, bicikli, kutyakölyök ürügyén. Tulajdonképpen mindegy. Alapvető dominancia igényük van, és alig tudnak románul. A magyar összeférhetetlenség és konfliktuskeresés tipikus alakjai. Állandóan a kiváltságukat igyekeznek bizonyítani. Tehát mindenkit lenéznek valamiért. Tízszer ekkora portán laktak, ott sem fértek el senkitől, mondja valamelyik szomszéd gonoszul. Nekünk szerencsénk van, nincs közös érdekszféra. Az ötödik házban laknak tőlünk, a szemközti oldalon, és torony magasan állunk fölöttük a képzelt hierarchiában. Toldi úr, apám egyedül őt urazza a szomszédok közül, valamiért tisztel minket. Apámban látja a tanult embert, amilyen ő is lenni szeretett volna. Neki van fényképezőgépe, japán gyártmányú távcsöve, amilyenre évekig vágyom én is. Később csónakos motorkerékpárt vesz. Ő visz először sátorozni a körös partra, és szobrokat próbál faragni fából. Évtizedekkel később elküldi nekem a falujáról írt monográfiáját, a népi írásbeliség érdekes emléke, és tényleg azt gondolom, hogy tanulnia kellett volna. A szocializmus volt a legkedvezőbb korszak arra, hogy szegény emberek kiemelkedjenek a lelki és szellemi nyomorból. Toldiékat érdekli a természeti környezet. Ismerik a növényeket, a halakat, a mocsárvilágot, az erdőt. Rengeteg dolgot tudnak, és nem könyvből, természet közelben élnek. Kíváncsiak, figyelmesek. Viszont minduntalan előtör belőlük a harácsolás. A két fiúval nehéz jól egyezni. Egymással végképp nem tudnak jönni. Sokkal erősebbek. Nagyobb termetűek, mint én, állandóan keresik a bajt. kötekednek és verekednek mindenkivel. De focizni ők sem tudnak igazán. Gyenge vagyok hozzájuk képest, és túl finom, félénk. Nem számítok ellenfélnek, de komolyan veszem őket. Jól tanulok, sokat olvasok, tájékozott vagyok. Ők nem, de nagyon erősek és bátrak. Van valami őszinte, naív összetartás közöttünk. Ők lesznek a cimboráim. Velük járom össze a környéket, elmerészkedünk a közeli, majd a távoli erdőkbe. Felderítjük a nádasokat, a bozótosokat, a körös holtágait, az ágyai láperdőt, a sikeseket és a régi rizstelep csatornáit. A bajtási viszonyunk töretlen. Nekik is jobb kint lenni, mint bent a házban. Ki a friss levegőre, mondja az anyjuk. És amint kijutunk a házak közül, viszonylag gyorsan véget ér közöttünk a bakalódás. Hamarabb lesznek éhesek, meg szomjasak, mint én, de minden érdekli őket is. Ha órákat kell gyalogolni, a felázott szántáson, süppedő zsombékban, szikkadtarlon, akkor azt velük lehet. Nem zavar a hideg, a szél vagy az eső. Még élvezzük is a megpróbáltatásokat. Ettől leszünk férfiak, mondja az apjuk, és szívesen jön velünk, ha ráér. Csak azt utálom, hogy állandóan mindent haza akarnak vinni a mezőről, meg az erdőből. Drótot, csavart, lócsontot, fácántollat, mindent, ami mozdítható, akkor is, ha teljesen értéktelen. A kinthagyott mezőgazdasági gépekről megpróbálnak leszerelni valamit, kibontják a gumiabroncs szelepét, kifeszítik a traktor ajtaját, mindig van náluk csavarhúzó, erős kés, fogó. A megszerzett vasdarabokat fél napig is cipelik felváltva, esetleg elrejtik, hogy majd visszafelé jövet, vagy máskor hazavigyék. Egy ideig mondom, hogy ne csinálják, azután belenyugszom. Nekik ez kell. Én félreállok, tovább megyek, ha végeztek, utána merednek. Bevárom őket. Évek múltán is felismerek olykor az udvarukon vagy a műhelyben egy-egy fölösleges szerzeményt, ami csak hányódik, és már nem tudják onnan való. Nekem szigorúan meg van tiltva, hogy bármit hazavigyek. Semmihez nem nyúlunk, ami nem a miénk, toldiék mindenhez. Az a jó, hogy az erdő és a mező magához idomítja az embert. És ezt a bántó, zabrálási hajlamot idővel az orvadászkodás váltja fel, amit mások is űznek. Ez ott és akkor férfi virtus, és hihetetlenül izgalmas. Egészen sok hurkot és mindenféle kezdetleges csapdát lehet ellenőrizni a környéken. Ma sem tudom, ki foglalkozott még ezzel, gyanítom, hogy többnyire az apjuk. Toldi úr helyezte ki sötétben őket. És a fiai jártak velem ellenőrizni, hogy van-e fogás. Többször találtunk vékony rézdrót hurokba akadt fácánt, és azt mindig ők vitték haza, mint jogos tulajdonukat. Joe-val és James-szel éveken át csatangolunk, és kiderül közben, hogy az alföld élővilága is rendkívül változatos. Csak fel kell fedezni, vannak itt színek és fények. Egyáltalán nem igaz, hogy ez a semmi. Nem is egészen veszélytelen ez a felfedezés, mert egyszer a téli alkonyatban megáll egy áró telepjáró a körös gátján, és kinyúlik belőle egy puskacső. Kökénybokrok alatt lapulunk a közelben. Legalább egy órája mászunk a dámvad csorda felé. Lehet vagy 20 állat, két óriási lapátos is közöttük. Kezdetben az én rögeszmém, hogy minden vadat, amennyire csak lehet, meg kell közelíteni. De hamar rákapnak az ízére, megszeretik és nagyon élvezik. Mindenről hajlandóak vagyunk megfeledkezni és lemondani cserkészés közben. Egyedül kevesebb zajt üt az ember, de társaságban sokkal élvezetesebb. Alkonyatkor a dámvad nem lát jól. Ha nem mozdulunk oldalra, és ha nem kap szagot, könnyen belopható. Akkor már Brem az egyik kedvenc olvasmányom. Azt is tudom, hogy dámvadat Gyula környékére telepítettek Németországból. És még rengeteg részletet szoktam mesélni a fiúknak, de most kúszunk a tenyérnyi hóban, a kökénybokrok takarásában. Elég rutinosak vagyunk, évek óta gyakoroljuk. Még sokat lehetne mászni, amíg észrevesznek. Nagyon hideg van, beázott a kesztyűm. A cipőnk megtelt hóval, de szívósak vagyunk. Az autóra nem reagálnak a szarvasok. A puskalövésre egy fiatal tehén esik össze tűzben. A többiek felénk rohannak, megtorpannak, majd szűk ívben kikerülve a rejtekhelyünket, eldübörögnek a fagyott havas buzaföldön. Egész közelről látjuk, ahogy átugrálnak az árkon, amelyben lapítunk. Lélegezni sem merünk, a szívverés is megáll bennünk. Rettegés van. Emberek szállnak ki az autóból, hangosan beszélgetve jönnek felénk, rágyújtanak, majd felnyalábolják a szarvast, elvonszolják és elhajtanak az alkonyatban. A kurva anyjukat, mondja Joe egymás után sokszor. Én pedig elsírom magam, a lelőtt szarvas tehenet síratom. El sem tudom képzelni, mi lett volna, ha érdekli a szekusokat, hogy mit kerültek ki a megriadt szarvasok. De őket csak a hús foglalkoztatta. Olyan puskát, amit az egyik a kezében hordott, akkor még vadászoknál, erdészeknél nem láttam. Majd a hadseregben fogok. Többször láttunk orvadászokat még, bár sosem ilyen közelről, igyekeztünk is nagy ívben elkerülni mindig őket. Ez az első alkalom volt a legijesztőbb. Ma sem értem, hogy nem vettek észre a katonai távcsöves puska mögül. Teljes biztonságban érezhették magukat. A környéken sok a vad. József főherceg és Tiszáék komoly vadgazdálkodást intézményesítettek. Az erdeiket Trianon után a román király örökölte meg, azután Ceausescu. A kisenői állomáson mai napig látszik az a gesztenyefákkal és fenyőkkel szegélyezett betonplac, ahol a király leszállt a vonatból, ha vadászni érkezett. Zsüli nagyanyám egyszer látta is, de hogy Ferdinánd, második Károly vagy Mihály volt az, nem tudta megmondani. Viszont ezeket az erdőket a román állam speciális területként kezelte. Teljes védelem alatt álltak, és az erdészeken meg a szekusokon kívül nem vadászott senki. A bevezető utakon táblák hirdették, hogy az erdőbe tilos a bejárás. Nem mintha bárkinek eszébe jutott volna kirándulni azon a vidéken, fatolvajok akkor nem voltak még. A szántókban tetemes volt mindig a vadkár, mert az őzek és a dánvadak lefekszik a búzát, a vaddisznókondák pedig úgy ledöntik a kukoricát, vagy megjárják a dinnyeföldet, hogy alig maradt betakarítani való. A fácánokat mesterségesen keltetik, mert a hideg telek és fagyos tavaszok nem biztosítanak elég nagy szaporulatot. A róka meg a vadmacska is ritkítja a földre rakott tojásokat és a repülni még nem tudó csibéket. Nagyanyám kotlókat adott mindig a fácánosba. Ő mesélte, hogy van egy kastély az erdő mélyén, meg is maradt bennem örökre ez a kép, mint egy szarvasos falvédő. És amikor először jártam ott, döbbenten láttam, hogy pontosan olyan, ami ennek a nagyanyám mesélte. Nem voltunk indiánok, de Kisenőben is létrejött egy másik párhuzamos valóság a számomra, melyet a szüleim gyanakodva nem kis ellenszemvel néztek. Nekik ez a bokrászás, barangolás, csatangolás felfoghatatlan dolog volt. Anyám, a baromfit leszámítva, minden állattól undorodik vagy fél. Apám szerint a mezőre csak dolgozni jár ki az ember, vagy lopni, a normális falusi torkig van a természettel. Én viszont pontosan tudom, hogy ez nem igaz. Sok falusi emberrel találkoztam, aki az erdőt, a mezőt, a vadont kedvelte. Általában azok nem szeretnek a természetben lenni, akik magukkal sincsenek jóban. És a környező világra nem jut a figyelmükből. Csak a megszokott napi rutinban érzik magukat biztonságban. Az erdőben azt tanulja meg az ember, hogy a biztonság belül van. Vagy sehol sincs. Rövid bánatom, hogy kutyát nem tarthatok. Egyszer lesz csak pár napra. De anyám irgalmatlanul elviteti, mert morog rá, ha velem cirkuszol, és nincsen, amivel etetni. Nálunk nincs maradék, hogy a kutyának is jusson, mondja. Macskánk sincs, mert minek? Majd akkor lesz, amikor a gazdálkodási láz kitör rajtunk, és a padláson tartott gabona miatt ellepnek az egerek meg a patkányok. Szerintem apám egy szakcikkben olvasta, hogy egér ellen a legjobb ellenszer a macska. De lehet, hogy a magyar tévében mondták, mert ami fontos, azt mi onnan tudjuk. Sokáig olyan, mintha a valóság kiterjesztése volna, mintha létezne a leromló, elszegényedő, torz Románia mellett valahol, földrajzilag közel, de tulajdonképpen elkeserítő messze, egy igazi világ, amelyben minden jobb, emberibb és főkép magyar. Az én környezetemben szinte mindenkinek volt egy ilyen kettőzött világa, melyet igazabbnak gondolt a meglévőnél, a mindennapinál. Nekem az erdő, apámnak a szőlő, meg a szabad Európa. Nagyapámnak az alkohol, baróton a jó Isten. Anyámnak soha nem volt. Gyanakodva figyelte, hogy másnak van, és gyakran fontosabban minden napoknál vagy a kötelességnél. Anyám igazi materialista. Csak ezt nem tudja magáról. Ő templomba vágyik örökké, de az messze van, és nincs idő rá. Temetésekre viszont gyakran eljár, mert ott lehet jól énekelni. Thank you.